Az igehirdetés alapigéje Péter első levele, 4. fejezet, 7-től 11-ig. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindennek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.
A mai szolgálatunknak a címe, tehát ez már nem a vezetőség választással kapcsolatos, bár ma lesz egy gyülekezeti óránk, ahol arról még egy picit lesz szó, nem tanításban, hanem gyakorlati dolgokat. Mai szolgálatom egy egyszerű üzenet, ami így szól, nincs idő a haszontalanságra. Sok haszontalanság van, vagy hogy mondja az ige, sok hiába valóság van a nap alatt, mondja a prédikátor, aki sok mindent körbenézett, sok mindent kipróbált, és arra jutott, hogy sok minden hiába valóság. Aztán rájött arra, hogy az örökkévaló, Úrral való találkozás, na annak van értelme. Mi, akik újszövetségi emberek vagyunk, Krisztus után élünk, vagy Krisztus korában, akik éltek, de elhitték, felismerték a Messiásnak a személyét Jézusban, azok el tudták azt is fogadni, hogy az ítélet elközelgetett, a világ vége, ahogy a nem hívő emberek mondják, elközelgetett, vagy hogy a Biblia fogalmaz, az utolsó időkben élünk, és ezek az utolsó idők gonoszak, többféle minősége van ennek az utolsó korszaknak. Ez egyúttal kegyelmi korszak is, nem csak az az idő, amikor napról napra közelebb jön hozzánk Isten ítélete, hanem arról szól ez a kegyelmi korszak, hogy minél többen megértsék, elhiggyék Krisztusnak az evangéliumát, és üdvösségre jussanak. De úgy tűnik, az olvasott ige alapján, hogy a hívő emberek, akik gyülekezetben járnak, vagy Bibliát olvasnak, és a gyülekezetben szolgálatokat is végeznek, mert ha az utolsó verset nézzük, akkor szól ott a prédikátorokhoz, illetve szól azokhoz, akik egyéb szolgálatokat ellátnak, hogy nem sok időnk van arra, hogy bármit tegyünk, de kevés időnk van arra, hogy fölösleges dolgokkal foglalkozzunk, viszont elegendő és elégséges időnk van arra, hogy azt a célt, azt a küldetést betöltsük, amire Isten bennünket elhívott, amire rendelt bennünket. Isten tervébe bele lehet állni, Isten hívó szavát meg lehet hallani, követni lehet azt, és áldások követik a mi életünket. Azt mondja egy másik fordítás, ha a 7. verset nézzük, hogy közeledik már az idő, amikor minden a csúcspontjára jut, és befejeződik. Ha lenne most egy nagy falfelület, amire rajzolhatnék, itt a falat nem fogom összefirkálni tollal, akkor az üdvtörténeti időket fel tudnánk rajzolni. Hát sok dologban könnyű dolgom lenne, mert már megtörtént, benne van a Bibliában, ki kell onnan olvasni, fel lehet festeni a falra. Aztán vannak bizonyos proféciák, amik a jövőről szólnak, na hát itt meg különböző rajzok szoktak születni, különböző teológiákon. De azt láthatjuk, hogy az üsztörténeti időszaknak a vége fele közeledünk, és a múltunk már talán több, mint amennyi előttünk van. Tehát látjuk azt, hogy a Biblia, amikor az Úr Jézus mondja, vagy az apostolok tanítják, hogy az utolsó időket éljük, vagy elkezdődött az utolsó időszak, akkor látjuk azt, hogy nem lesz annyi idő már, mint az elmúlt években, évszázadokban, vagy évezredekben volt. Csúcspontjára jut, ez az egyszerű fordítás szerint van, az üsztörténeti eseménysorozat. Ha valaminek a csúcspontjára érünk, legyen ez a Nagyeged, vagy a János egy Budapesten, vagy bármilyen hegycsúcs, akkor onnantól kezdve csak lefele lehet menni. Onnantól kezdve megmásztuk a hegyet, és megvan az az élmény, megvan az az öröm. Amikor az üsztörténeti korszaknak a csúcspontját eléri az idő, akkor visszajön az Úr Jézus, és azt mondja az ige, hogy ítélni fog élőket és holtakat. Tehát ezért figyelmeztet minket Jézusnak az egyik apostola Péter, hogy vigyázzatok, hogy bölcsek legyetek, hogy józanok legyetek, másik fordítás szerint, hogy józanok maradjatok és bölcsességre jussatok, hogy hogyan éltek, hogyan imádkoztok. Ugyanis az utolsó időkben nem arról van szó, hogy aki hívő, annak milyen jó dolga van, hanem arról van szó, hogy van, akiket üldözni fognak, van, akiket ugyanúgy megölnek, mint annak idején Istennek a prófétáit, vagy vannak, akiket kizárnak még a családjukból is, sőt, kizárnak a saját gyülekezetükből, ugye hát a zsinagógára kell gondolni, mert Jézushoz fordultak. Jézus mondja, vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap. Tehát maga az Úr Jézus arra hívja fel a figyelmet a hívőknek, hogy az utolsó időkben ugyanúgy kell dolgozni, ugyanúgy kell ellátni a napi munkánkat, de ne ez legyen a fő tevékenységünk, vagy ne ez okozza számunkra a legnagyobb fejtörést, mert elnehezedik a szívünk. Tehát akinek volt már infarktusa, vagy volt valami szív problémája, az talán érti ezt az igeverset, amikor úgy elnehezedik a mellkasod, alig kapsz levegőt, megszédülsz, és akkor arra gondolsz, hogy most kéne valakinek gyorsan szólni, vagy ez nem is velem történik meg. Borzasztó állapot az, amikor az ember cselekvőképtelenné válik, mert elnehezedik a szíve. Nem képes a vér eljutni a test különböző pontjaiba, akár az agyába, elájul, akár bele is halhat ebbe az infarktusba, ha nem kap ellátást. Mikről beszél itt az ige? Közeledik már az az időszak, amikor mindennek vége lesz. Tehát vége lesz az államnak, vége lesz a munkahelyednek, lehet lesikel érettségizzél, az iskolának is vége lesz a családi életednek, vége lesz a nemiségednek. Tehát a mennyben lesznek férfiak és nők? Hát hitünk szerint lesznek, de nem olyan állapotban, mint ahogy ma egy férfit és egy nőt ugye megkülönböztetünk a nemi jegyek alapján. Valaki szerint állatok is lesznek a mennyben, erről majd egyszer egy fórumbeszélgetést tarthatunk. Tehát megszűnik a család, megszűnik a házasság, megszűnik a felekezetek közötti különbség, mert egy gyülekezet üdvözül. Nem a miénk is, hanem azok a hívők, akik Krisztusban hisznek. Azok az emberek üdvözülnek, akiknek személyes kapcsolatuk van a megváltó Úristennel. Nem azok üdvözülnek, akik mindenféle jó dolgot tesznek az Úr nevében, akár ez egy jó szolgálat, egy jó missziós tevékenység, hanem akiknek személyes kapcsolatuk van az Istennel. Gondolj most egy olyan emberre, aki régen a barátod volt, és most nem a barátod. Olyan emberre gondolj, akivel nem azért szakadt meg a kapcsolat, mert talán összevitatkoztatok egy dologban, és már nem tudtok barátok lenni, vagy elköltözött nagyon messzire, és azért nem tudjátok ezt a kapcsolatot ápolni, hanem az miatt, mert neki is családja lett, neked is családod lett, ő is sokat dolgozik, te is, úgy elfogyott a szabad idő, amit a barátodra költhetnél. Páran már megvan a kép, hogy kire kell gondolni. Megvan? Hogy ki az, akit így elvesztettünk az évek alatt? Miért vesztettük el őket? Azért, mert nem volt idő a személyes kapcsolatot ápolni. Nem azért, mert megutáltuk őt, mert nem akarunk vele többet egy légtérben lenni, nem akarunk vele egy autóban utazni, nem akarunk vele egy evéret elkölteni, hanem elnehezedett a szívünk a családunktól, a munkahelyünktől, mind attól, amivel lekötjük az időnket. Ezek nem bűnös dolgok, csak elszakadtunk tőle. De Péter és az Úr Jézus erre hívja fel a figyelmet, hogy vigyázzunk ezekre a dolgokra, hogy Jézustól ne szakadjunk így el. János apostol mondja, tanítja az ő gyülekezeti tagjait, gyermekeim, itt az utolsó óra, és amit hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most meg is jelent, mégpedig sok Antikrisztus jelent meg. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Bekapcsolod a tévét, kinyitod az újságot, felhajtod a laptopodat, felmész bármilyen honlapra, vagy kimész az utcára, és leülsz egy padra, és figyel az embereket, akkor láthatjuk azt, hogy sok antikrisztus jött el. Sok gonoszság van jelen, akár ebben a városban is, mert minél nagyobb városba megyünk, vagy különböző városokba elmegyünk, akkor azt látjuk, hogy olyan nagy a gonoszság, hogy az ember már fél nappal végigmenni az utcán. Azt mondta valaki Brazíliával kapcsolatosan, ha szerencsénk van, akkor nem ölnek meg előttünk senkit az utcán. Igaz lehet ez a jánosi idézet, hogy eljött az utolsó óra, mert sok antikrisztus van jelen ezen a földön. Hát Krisztus nem megölni jött az embereket, hanem megmenteni. A sátán meg azért küldi el az ő embereit, hogy gyilkosságok, paráznosságok, csalások, hazugságok, mindenféle álmítás történjen meg. És amikor azt mondjuk, hogy rosszabb ez a világ, mint 10-20-30 évvel ezelőtt, akkor azt kell mondjam, hogy igazunk van. Mert egyre nagyobb a gonoszság. Tehát az, hogy valaki tüntet a Vlahalúza téren a világbékéért, tehát ha olvasna a Bibliát, akkor nem tüntetne ott. És néha meglepődök hívő embereken is, hogy Peace for Tibet, Peace for World, meg mindenféle, tehát hogy béke Tibetnek, meg béke a világnak, meg mindenféle pólókkal rohangálnak az utcán. De a Biblia meg pont azt mondja, hogy nép, nép ellen, nemzet, nemzet ellen, apa, fiú ellen, anyós, menny kapcsolat. Tehát családi kapcsolatok egymás ellen fordulnak. Hát miért hirdetjük a világ békét, hogyha nem ez van megírva a Bibliában? Viszont amit hirdetnünk kell, az meg van írva az igében, hogy hirdessétek Krisztusnak az evangéliumát. Tanítványozunk embereket, hogy benne maradjanak ebbe a hitbe. Ha Péterék korszakát nézzük, akkor azt kell lássuk, hogy nem volt nekik könnyű megélni a hitüket, ugyanis sok-sok üldöztetés, sok-sok nehézségben volt részük. Nem voltak ők ilyen modern imaházakban, mint mi. Volt, hogy kint az erdőben, a sötétben jöttök össze, volt, hogy temetőkben jöttek össze, volt, hogy föld alatti bányákba, ilyen üregekbe, vagy föld alatti temetőkben jöttek össze, vagy házaknál jöttek össze, mert a nyilvános istentiszteletet üldözték, támadták. És azt mondja az ige, hogy közel van az az időpont, amikor mindenki fog csúcsosodni. Ma, amikor nézzük a híradót, vagy olvasunk egyéb híreket, akkor azt látjuk, hogy egyre több profécia kezd beteljesedni az igékből, és egyre több olyan dolog van, amit nagyapáink nem értettek a Bibliából, ma meg már el tudjuk képzelni, már hitsek el lassan hozzá, hogy az a központi kontroll, amit az Antikrisztus képviselni fog, az előbb-utóbb meg lesz. És látjuk ennek az előkészületeit. Nem akarok most aktuál dolgokat felhozni, csak nézzük figyelmesen a híreket. A 8-as verset, ha nézzük, azt mondja az ige, hogy mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfelez. Érdekes kérdés merül fel ezzel a mondattal kapcsolatosan. Ha én szeretem a másikat, akkor az ő bűnös állapota megszűnik? Nem. Csak Jézus vére az, ami megtisztít bennünket a bűneinktől. De ha megfigyeljük, hogy Jézus hogyan közelít a bűnös emberhez, akkor látjuk a szívében, a szemében, a viselkedésében azt a szeretetet, amivel nekünk is kell odafordulni egy bűnös emberhez. De Jézus nem láttuk, nem olvassuk, hogy azt mondja, hogy hát téged így szeretlek ilyen bűnösen, maradj is abban. Jézus jobban szerette az embereket, annál, hogy őket a bűnbe hagyja. Tehát szeretettel meghallgatta őt, megnézte az ő életét, megvizsgálta az ő életét, de elmondta, hogy milyen állapotban van. És hirdette az evangéliumot. Volt, aki megtért, volt, aki csak közel jött a mennyekországához, de nem lépett be annak ajtaján. A mi szeretetünk milyen? Elérünk így embereket? Elérjük őket az evangéliummal? Az, hogy a sok bűnt elfedezi a szeretet, az nem azt jelenti, hogy az én szeretetem elfedezi az ő bűneit, hanem hogy az ember megtér rajtam keresztül, tovább nem fog ő bűnben élni, nem fog bűnöket elkövetni oly mértékben, mint a megtérése előtt. Tehát én sok bűntől megmentem az ő életét. Sok bűnt elfedez az én szeretetem. Nyilván az ő hozzáállása és kitartása is kell. Azt mondja a példabeszédek könyvében az ige, 10. rész 12-es versében, a gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. János evangéliumában az Úr Jézus egy mózesi igét a 10 parancsolatból idéz, illetve applikál. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ezt a belső tanítványainak mondja, amiután Júdás kiment. Tehát beváltja a falatot Júdásnak, Júdás bekapja azt a falatot, kimegy, és Jézus elmondja ezeket a mondatokat. Tehát kinek mondja ezt a mondatot? A bűnös Júdásnak, az árulónak, vagy a másik 11-nek, akik hát úgy, ahogy követik az Úr Jézus. Látjuk az ő hűtlenségüket, az ő bukásaikat is, de belőlük apostolok lettek, belőlük Jézus követők lettek, gyülekezet alapítók lettek, pásztorok lettek, akik vitték tovább az örömhírt. Tehát azoknak mondja az Úr Jézus, hogy szeressétek egymást, aztán János idézi ezt a mondatot az első levelében, hogy erről ismert fel bennünket a világ, hogy szeretjük egymást. Az utolsó időkben sokféle gyülekezet, sokféle közösségi tér van, illetve lesz egyre több. Ha csak annyit mondok, hogy minden nagy város arra törekszik, hogy a főteret megcsinálják, hogy legyenek ilyen terek, ahol az emberek leülhetnek, együtt beszélgethetnek, ünnepelhetnek, bármit tehetnek. Ha azt nézzük, hogy az interneten is alakulnak ilyen közösségi terek, ahol együtt lehetnek emberek, tehát ez mind arról szól, hogy sok jó közösség van ezen a világon. De valódi szeretett közösség, őszinte szeretett közösség csak a gyülekezetben tud megnyilvánulni. És ez az, ami vonzóvá teszi a gyülekezetet. Ugyanis sok olyan dolog van, amit úgy gondolunk, és talán jól is gondolunk, hogy vonzóvá tesz egy istentiszteletet. Sok dolgot tehetünk, gyakorolhatunk, szervezhetünk programokat, ami népszerű lehet az emberek előtt. De szeretném megkérdezni, hogy fel tudjuk-e venni a versenyt egy országos kereskedelmi rádióval vagy tévével, ahol milliárdok fordulnak meg évente a költségvetésben. Az egyházunkban nincs milliárdos költségvetés. Tehát most programszervezés, látvány szinten fel tudjuk-e venni a versenyt? Én is szeretnék ide egy LED-falat, csak hát 20 millió forint. Tehát annyi, mint majdnem az épület. És csak egy ilyen vibráló, egy ilyen fényeket adó, ilyen projektor helyettesítő eszközről van szó. Mert most ez a menő. Tehát a menő gyülekezetekben most ilyeneket látni. A miénk menőbb azért nincs, tehát tehát jó helyen vagyunk. Tehát ez vonzza be az embereket, ez a látványtechnika? Vagy az, hogy valódi szeretett közösség van az emberek között? Tehát nem arról van szó, hogy eltűrjük egymásnak a bűneit, hanem szeretjük őt annyira, hogy intjük, figyelmeztetjük, bátorítjuk, hogy ember térjél meg ebből a bűnből. Változtass életmódot, mert jön a világ vége. Sőt, ami még rosszabb, rád nézve jön vissza az Úr Jézus. És ha téged nem viszel, akkor mész a pokolba. Tehát mi az üdvösségét munkáljuk ezeknek az embereknek. Azt mondja Pál a korintusi levélben, a szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Tehát a szeretet himnuszból van ez kiragadva. Ez azoknak szól, akik jól élnek a gyülekezetben. Akik jól szeretnek a gyülekezetben. De ez nem adhat nekünk okot arra, hogy elbízzuk magunkat, hogy felfuvalkodjunk, vagy megvelegessük magunknak a vállát. A testvéri szeretet legyen maradandó, mondja a zsidókhoz írt levélben a Szentíró. Tehát a testvéri szeretet az, ami maradandó. Énekek jönnek, mennek. A testvéri szeretet maradandó. Padok jönnek, jönnek a székek, a testvéri szeretet maradandó. Énekes könyvek mennek, van helyette projektor, a testvéri szeretet maradandó. Nem tudom, a másik imádó milyen függöny volt, most itt ilyen van, de a testvéri szeretet maradandó kell legyen. Tehát, ami körülöttünk van, az nem számít. Annyira, mint amennyire a szeretet számít. Tehát minket ez kell különbé tegyen egy világi közösségtől. Tehát a világban is sok jó közösség van. Vannak különböző egyesületek, klubok, szervezetek, ahova öröm tartozni, ha beszélsz ilyen emberekkel, és ők örülnek, hogy elmehetnek egy ilyen találkozóra. Vannak a bogárhátú Volkswagen-es emberek, akik járnak ilyen találkozókra is, és nagyon jól érzik ott magukat. Tehát ők azért isznak, mert egy olyan autójuk van, mint a másiknak. Tehát ezért is lehet inni. A másik meg azért iszik, mert nincs ilyen autója. Tehát vágyunk ilyen helyre? Vagy ők akarnak ide vágyni, mert azt mondják, hogy te olyan esküvőt csináltál, ahol aki akart, fogyaszthatott alkoholt, de részegedben nem láttam, nem volt buli, nem volt tánc, de jól éreztük magunkat, sőt, beszélgettünk, sőt, emlékszünk mindenre, mi történt azon az esküvőn. Vagy elmentünk hozzátok a gyülekezetbe, volt ott egy közösségi alkalom, és nem volt ott innivaló, tehát alkohol, de mégis jól éreztük magukat, mert azt láttuk rajtatok, hogy ti szerettek minket, és akartok velünk kapcsolatba lépni. Tehát ez az, ami megtart minket az utolsó időkben is, sőt, más embereket is bemozza a gyülekezetbe. A 9. rész, vagy a 9. verset, ha nézzük, azt mondja az igen, legyetek egymással a vendégszeretők zúgolódás nélkül. A császár, római császár, amikor rájött arra, hogy a zsidó keresztények már nem zsidók vallás szempontjából, akkor üldözte őket. Így van. Volt, aki arra kényszerült, hogy elhagyja a szép kis városát, elmeneküljön egy másik helyre, hogy ne üljék meg azért, mert ő Jézusban hívő ember. Volt, akit elkaptak, megégettek, keresztre feszítettek, megkorbácsoltattak, állatbőrbe varták és odaadták az oroszlánoknak. Tehát ezért mondja Péter a következő részben, hogy mint ordító oroszlán jár szerte az ördög. Tehát amikor téged oroszlánokkal üldöznek, akkor érted, hogy a császár egyenlő ördög, tehát akkor félni kell attól az ördögtől. Mert ha a császártól kell félni, akkor a sátántól még jobban. Tehát voltak, akik uton voltak, akik eltávoztak a saját lakóhelyükből, és ezeknek mondja Péter, hogy legyetek vendégszeretők. Tehát ők azért menekültek el, mert a hitükért üldözték őket. Tehát nem a jó megélhetésért, nem a karrierért, nem a szebb vidékért jöttek a másik városba, hanem azért, hogy éljenek, hogy el tudják a gyermekeiket tartani, vagy vigyék tovább a jó hírt, az evangéliumot. Tehát ezeket fogadjátok be, ezeket az idegeneket, akik nem idegenek, hanem testvérek az Úrba. Beszélgettél nem egri baptistával, vagy nem egri hívő emberrel? És azt látod, azon veszed észre magadat, hogy 5 perc után már bármiről tudtok beszélgetni. Mert ugyanaz a hit van benned is, mint ő benne. Ha beszélsz külföldi hívő emberekkel, felét nem is érted, meg ő se téged, nem baj, de amikor igen verseket mondtok, vagy igen helyeket, akkor bólogattok, hogy tudom, hogy mire gondolsz, tudom, hogy mit érzel, tudom, hogy mit mutatott meg neked az Isten. Mert ugyanaz a hit, ugyanaz a szellem van bennünk. Ezért kell zúgolódás nélkül befogadni ezeket az embereket. Tehát nem volt buszközlekedés, hogy 6:20-kor bejött az utolsó busz délután, és akkor tudtad, hogy hétre becsengetett egy ilyen menekülő testvér, és akkor pont vacsora van. Hát lehet, hogy éjfélkor csengetett be, hogy hallom, hogy a te házadban van egy vendégszoba, hallom, hogy te zsidó keresztényeket megmentő ember vagy, mi éppen innen jövünk, onnan jövünk, befogadsz minket éjszakára, holnap megyünk tovább, mert holnap van itt a rendőrség, tovább kell meneküljünk. Tehát az ugorodás nélkül erre vonatkozik. Akár félre téve a mi élvezetünket, a mi szórakozásunkat, a mi pihenésünket, hogy őt megmentsük. Ma vannak-e ilyen hívők, akiket üldöznek? Valószínű, hogy vannak. Mi olyan országban élünk, olyan kontinensen élünk, ahol nem fog bennünket ilyen helyzet érni, hogy becsenget egy keresztény, és azt mondja, hogy fogadja le, mert mindjárt itt a rendőrség is megölnek. De olyan ér bennünket, hogy a munkahelyeden, a boltban, a főtéren, a piacon, bárhol, ahol megfordulsz, odajön hozzá egy ember, és kijönti a szívét. Török Attila valamelyik héten bizonyságot tett egy kollégájával kapcsolatosan, hogy elmondta az ő nehéz sorsát, az ő családi dolgait. Tehát ilyen ér bennünket. Fogadjuk be az ilyen embert, hallgassuk meg, tanúsítsunk iránt a szeretetet, azt a szeretetet, amivel minket az Atya megragadott. És lehet, hogy nem tudsz neki úgy segíteni, ahogy szeretnél. Lehet, nem tudsz neki védelmet, vagy örök életet biztosítani. de a te szereteted, a te szívességed megfogja őt, megfoghatja őt, és megtérhet. Csia fordításban így hangzik ez a mondat, egymás iránti viszonyban kedvességet mutassatok a vendégek iránt, zugolódás nélkül kedvességet mutatni. Akkor is, amikor nem számítunk ezekre a vendéglátásokra, vagy akkor is, amikor van egy ilyen nyilvános istentisztelet, tehát mi élvezünk itt az istentiszteletet, szeretünk itt lenni, vannak itt testvérek, barátok, akár rokoni kapcsolatok, és azt látod, hogy van itt valaki a gyülekezetben, akit nem ismersz. És azt várod, hogy menjen hozzá oda a másik. Vagy a harmadik. És akkor végül leesik a gyerek a fürdővízre, legyütt a lefolyóba, mert senki nem ment oda hozzá. Tehát az ilyen idegenekre is figyeljünk oda, mert ők gyakrabban megfordulnak a gyülekezeteinkben, mint valaki éjszaka becsengesen hozzád, hogy a császár katonáitól menekül, és engedj be gyorsan a nappaliba, mert másképp itt az utcán gyilkosság lesz. Pál tanítja a római gyülekezetet, hogy a szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben. Gyakoroljatok vendégszeretetet. Felkiáltójel, húzz alá a Róma 12-13-at, hogy a szükségeikben közösséget vállalj. Tehát, hogyha valaki becsenget hozzád, és azt mondja, hogy vegyél már nekem egy autót, mert ha nem, akkor megölöm a magyar rendőrség, akkor ezt ne teljesítsd neki. Tehát az ilyen luxus kívánságokat, meg a mindenféle elvárást az egyházan, a szeretett szolgálattal, az Istennel kapcsolatosan, nem vagyunk mi automaták, hogy ezt kielégítsük. Tehát amiben szükségben van a másik, abban szolgáljunk felé, vállaljunk vele együtt közösséget. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégelnek meg. Mész a mennybe, üdvösséget nyertél, jön veled szembe egy angyal, és így felismered, te voltál nálam. Még jó, hogy lecsót csináltunk, vagy valami kaja volt, nem csak ilyen száraz kekszet adtunk neked. Nem is tudtam, hogy te angyal vagy. Hát ezekre is oda lehet figyelni. Én néha így figyelem az embereket, bár a gyülekezetben senki sem gyanús, hogy hát, ha ő egy angyal. Tehát így, nem tudom, néha voltak nálam furi emberek, nem tudom, lehet, hogy ők az angyalok, majd kiderül. Azt mondja az igen, korintusi levélben, a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Lehet, hogy aki felé te szolgálsz, ő különbözik tőled. Különbözik abban, hogy más az ő szolgálati területe, más az ő kegyelmi ajándéka, a karizmája, más az ő felfogása a gyülekezettel kapcsolatosan, de ha szükségben van, szolgálj felé, mert ugyanaz a lélek van benned, amint ő benne is van. Majd lesz egy tanítás valószínű november hónapban, most biztos, hogy november hónapban lesz egy tanítás, ami arról szól majd, hogy mi az evangéliumnak a magja, és mi az a kereszténységgel kapcsolatos sok minden, ami elhanyagolható kérdéskör az evangélium magjával szemben. De ez csak így reklám volt. Tehát erről most nem beszélek. Az utolsó verset, ha nézzük, a 11-es verset, ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi. Két kategóriát különböztet meg itt az apostol. A mi bibliafordításunk ezt talán elsiklik fölötte. A görögben az ige van ott, hogy a beszél, tehát aki Isten igéjéről beszél, és ebben belefér a tanítás, a prédikálás, ahogy itt a mégénk fordítja, belefér a bizonyságtevés, a bátorítás, intés, buzdítás, tehát minden olyan szolgálat, ami beszéden keresztül történik. Egyébként nagyon kedves ez a görög szó, tehát itt kisgyerekes szülők figyelmébe ajánlom, úgy hangzik, hogy laleo. És hogyha ezt valaki sokszor gyorsan mondja, akkor ez a gyerek sírással majdnem azonos frekvenciát tud generálni. Ötön próbáljátok ki, tehát laleo, laleo, laleo. Kérdeztem az egyik teológus társamat, hogy kisfiatok, hogy van otthon? Azt mondja, ha beszélni ígért ragozza egész éjszaka, tehát laleo, laleo, laleo. Tehát ez... Ezt mondta egész éjszaka. Tehát minden olyan szolgálat, ami az Isten nevébe történik, de beszéden, tehát verbális szolgálatok. A másik ige, amit talán jobban értünk, a diakóniai szolgálat, tehát nem a diakónusokra szólít Péter, hanem a diakóniai szolgálat, tehát ami kétkezi szolgálat, asztal körüli szolgálat. Tehát az, hogy valakinek az a szüksége, hogy mondjuk egy nőről van szó, aki egyedülálló, nincsen férfi a háznál, és van neki egy szüksége, hogy tőle elromlott a lefolyó, és nem tud vele mit kezdeni. És elmészt a férfi testvérként, és megjavítod az ő lefolyóját. Tehát ez is egy szolgálat, szolgálsz a te testvérnőd felé. Az is egy szolgálat, hogyha ami bizonyságtevő életünket adjuk embereknek, és nem csak szavakban, hanem a gondolkodásunkban, a viselkedésünkben, tehát elvégezzük azt a munkát, amit ránk bíznak, 100%-osan elvégezzük azt, amit akár nem is bíznak ránk, de önként vállaljuk, vagy olyan szolgálatokat végzünk, amire mi képesek vagyunk, mert a 10-es versben arról van szó, hogy különböző ajándékaink vannak. És a különböző ajándékok szerint szolgálunk. Tehát van, akinek arra van több kegyelmi ajándéka, emlékezzünk vissza ezekre a tanításokra, amikor erről szó volt, hogy ilyen diakóniai szolgálatot lásson el. Rabszolgai munkát lásson el, talán így is lehetne fordítani ezt a szót. Tehát a rabszolgát nem mindig kérték meg, hogy szabadjon Ali verset, sőt biztos, hogy nem, addig kicsit később élt, vagy nem kérték meg őt arra, hogy bérszámfejtést végezzen, aztán egy pénzügyi beszámolót adjon a családnak. Tehát őt kétkezi munkákra kérték meg, jobban mondva kényszerítették. Nincs különbség a kettő között. Péter azt mondja, hogy ha valaki prédikál, ha valaki a laleó, tehát a beszélni szolgálatot végzi, a másik meg a kétkezi szolgálatot végzi, úgy végezze, ahogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által. Tehát akár szóbeli, akár kétkezi szolgálatot végzünk, az Istent dicsőítessük meg általa. Ezért nagyon veszélyesek azok az igehirdetések, azok a bizonyságtevések, vagy azok a kétkezi szolgálatok, ami arról szól, hogy na ebben én vagyok a valaki. Nekem ebből nagyon meg kellett térni. Tehát volt egy nem felkért, hivatalosan nem felkért mentorom, aki segített nekem sok mindent, és azt mondta nekem, hogy figyelj Dani, te nagyon sokat beszélsz magadról, és kevesebbet az igéről, hol van ebben az Isten dicsősége? És úgy elkezdtem gondolatban visszahallgatni magamat, hogy tényleg miket mondok, és rájöttem, hogy tényleg több a történet, több a sztori, mint az ige. És akkor megijedtem, hogy tehát akkor ez hol igehirdetés? Hol Jézusról szóló bizonyságtevés? Hol bizonyságtevés arról, hogy Isten élményem van, Isten megérintett, Isten üzent számomra, vagy hol bizonyságtétel arról, hogy az ige megérintett, megértettem, elhagytam a bűnt, megfordultam és továbbmentem. Hogyan beszélünk? Hogyan szolgálunk? Valóban az Isten dicsőségére, vagy a saját dicsőségünkre? A kettő között annyi a különbség, ugyanúgy néz ki, mint a kettő. Csak a kettő között az a különbség, hogy az egyikben az Isten nyer dicsőséget, adja az ő áldását, adja az ő erejét, a másikban pedig te nyersz dicsőséget, csak Isten nem adja hozzá az erejét, nem adja rá az áldását. Amikor szolgáló emberek meg kell vizsgálják az életüket, meg kell vizsgálják azt, hogy milyen hatásfoka van az ő szolgálatuknak, akkor érdemes ezeken az igéken végigmenni, ezeken az igéken elgondolkodni, hogy a magunk dicsőségét keresjük, vagy az Úr dicsőségét keresjük. És talán így választ találunk arra, hogyha gyümölcstelen az életünk, választ találunk arra, hogyha erőtlenné válunk a szolgálatban. A szolgálatban el lehet fáradni. Az Úr Jézus is elfáradt a szolgálatokban. Valamikor be is aludt. Nem a saját prédikációján, hanem miután vége volt az alkalomnak, vagy vége volt az összejövetelnek. Sőt, annyira aludt, hogy a vihar sem ébresztette fel, igaz? Van egy ilyen történet. Te hányszor olvasjuk azt az Úr Jézusról, hogy ő lelkileg fáradt el? Te hányszor fáradsz el fizikailag? Hát valószínű mindig, mert emberből vagy, mint az Úr Jézus volt itt a Földön. Te hányszor fáradsz el lelkileg? Na most akkor menjünk vissza a 7-es vershez, és ezzel befejezem, nem kell megijedni. Tehát a 7-es vers azt mondja, hogy mindennek a vége pedig közel van, legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Jézus hogyan kezdte a szolgálatát? Imádsággal. Testvérek, imádkozzatok, imádkozzunk, és így menjünk bele a szolgálatba. Amen.